Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 23. Zsoltár első versét énekeljük. A 23. Zsoltár így kezdődik: az Úr én nékem őriző pásztorom. Elfoglalva a 471. dicséret első három versével magasztaljuk az Urat. A 471. ének így kezdődik: fel, barátim. Mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet teremtette. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálás a mi szívünk, hogy itt lehetünk együtt a Te igéd körül, mert hisszük, hogy ahol a Te nevedben összejönnek, ott Te jelen vagy. Ahol a Te igéd a középpont, ott vagy. És nem csak 2000 évvel ezelőtt földi életed során kerested az embereket, jártál utánuk, elmentél még az élet legnehezebb helyszíneire is, hanem ma is így teszel. Jössz utánunk, keresel bennünket, és amikor úgy gondoljuk, hogy teljesen magunkra vagyunk hagyva, te egyszer csak megállsz. Megállsz mellettünk, érdeklődsz felőlünk, mint ahogy a 38 éve béna felől is érdeklődtél. És Urunk, a te érdeklődésed az mindig egy új életnek a lehetősége, a kezdete. És ahogy őt elindítottad, köszönjük, hogy úgy indítottál el minket is, egy új életben, és az, hogy ebben növekedjünk, hogy ebben hűségesek legyünk, hogy még jobban akarjunk megismerni, hogy vágyakozzunk a veled való rendszeres, állandó kapcsolatra, hogy legyen olyan a szívünk, mint a kiszikkadt föld, amely várja az esőt, hogy megöntözze és magába szívhassa az éltető vizet, mert Urunk, erre az élő vízre, a te igédre, te rád van szükségünk. És kérünk, hogy most szent lelkeddel végezd ezt el, hogy a szívünk valóban ilyen vízútra vágyakozó szív legyen, és szent lelked által az igét pedig tedd olyanná, mint az eső, hogy be tudjuk azt fogadni, magunkba szívjuk, hogy átformálódjunk a te dicsőségedre, hogy egyre jobban kiábrázolódj bennünk, hogy egyre inkább hozzád hasonlítsunk. Úr Jézus, kérünk így most, légy itt velünk, és tedd áldássá az igére figyelésünket. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg Isten igéjét. János evangéliuma 5. fejezetéből, a 10. verstől a 18. versig terjedő szakaszból. Tehát Isten igéje szól hozzánk most János evangéliuma 5. fejezetének 10. versétől a következőképpen. A zsidók azért azt mondták a meggyógyult embernek, szombat van, nem szabad a nyoszójádat vinned. Erre azt felelte nekik, aki meggyógyított engem, az mondta, vedd fel az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd fel és járj. Meggyógyult pedig nem tudta, hogy ki az. Jézus ugyanis elment onnan, mert ott nagy sokadalom volt. Később találkozott vele Jézus a templomban, és azt mondta neki, látod, meggyógyultál, többet azért ne vétkezz, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Elment ez az ember, és hírül vitte a zsidóknak, hogy Jézus az, aki őt meggyógyította. Ezért a zsidók üldözni kezdték Jézust, mert ezt tette szombaton. Jézus pedig így felelt nekik, az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Emiatt aztán a zsidók még inkább meg akarták ölni, mivel nem csak megszegte a szombatot, hanem Istent is tulajdonatjának nevezte, és így egyenlővé tette magát Istennel. Az előzményekben láttuk azt, hogy az Úr Jézus Jeruzsálembe fölment egy ünnepre, és érdekes módon itt levált a zarándok tömegről, hiszen erre az ünnepre sok ember zarándokolt föl, ami valószínűleg a lombsátrak ünnepe volt. De amikor beérnek, megérkeznek Jeruzsálemhez, Jézus leválik a tömegről. A zarándok csoport megy egyenesen a templomba, mert azért jöttek, hogy részt vegyenek az ünnepen, az Isten tiszteleten, aztán mennek ugye a rokonokhoz elrendezni a szállást, és megdöbbentő az, hogy senkit nem érdekel, senki nem gondol arra, hogy vannak olyan emberek, akik kimaradnak az ünnepből, akik ott vannak a periférián, akik nem fognak bemenni a templomba, nem tudnak egészségi állapotuk miatt, akiknek tulajdonképpen az ünnep már lelkileg nem ünnep. És megdöbbentő, hogy Jézus ezekhez az emberekhez megy először oda. Nem a templomba siet, hanem azokhoz, akik úgymond kimaradnak az ünnepből. Azokhoz, akik az ünnepen talán senkinek sem fontosak. És jó ezt látni, hogy Jézus nem sodródik a tömeggel, nem az elvárásokat elégíti ki, nem igyekszik a sikert learatni, hiszen ahogy jött Jeruzsálembe, biztos, hogy sok ember körülvette, ünnepelték, némelyek vágytak őt hallgatni, menet közben voltak, akik meggyógyultak, és Jézus ott tudja hagyni ezeket az embereket, mert tudja, hogy valahol várják a csodát. Várják a csodát, és oda megy. Miért? Mert Jézus a csoda. Jézus a csoda. Igen, ő nekik még ott a Betesda tavánál rengeteg tehetetlen, beteg, nyomorult embernek a csoda még az volt, hogy majd megmozdul a víz, és akkor elsőnek beléphetek, és meggyógyulhatok, bár ez nem volt dokumentálva. Lehet, hogy ez a 38 éve béna úgy töltötte le azt a 38 évet ott, hogy egyszer sem mozdult meg a víz, és senki nem gyógyult meg. Várják a csodát, a hamis csodát. Hány ember várja ma is a hamis csodát? Hogy azt gondoljuk majd, ha valami külső változás beáll az életünkbe, akkor minden nagyszerű lesz, nagy összeghez jutunk, jó álláshoz, följebb emelkedünk a ranglétrán, és sokszor kiderül, hogy ezeket a csodavárásokat csalódás követi. Az ember 38 éven keresztül egyvégtébe csalódik. Egyvégtébe csalódik, meg a többi is. És olyan jó látni, hogy Jézus oda megy. Oda megy azért, hogy meglássák, hogy nem az a csoda, hogy megmozdul a víz, hanem a csoda az, hogy ő eljött ebbe a világba. És nem tudom, hogy például karácsonyt így éltük-e meg. Nem az a csoda, hogy fényesen tudunk ünnepelni, hogy van fenyőfánk, sok ajándékunk, nagyszerű körülmények között lehetünk. Szól a petárda, meg ki tudja mi. Hanem, hogy karácsony csodája, hogy az Isten emberré lett. Az Isten azt mondta, hogy eljövök erre a földre, és mindezt úgy tette, és ezért csoda, hogy tudta, hogy fogják az emberek őt fogadni. Tudta, hogy mit fognak tenni az emberek. Tehát Jézus, amikor eljut a keresztre, az nem egy véletlen esemény, az őt nem lepte meg, hiszen hányszor kijelenti, hogy szenvedni fog a főpapoktól, az énektől, és aztán meg fogják őt ölni. Ez őt nem váratlanul érte. Ő még ott volt a mennyben az atyánál, amikor tudta, ha emberré lesz, a kereszt fog jönni, sőt azért jött, hogy a kereszten odaadja az életét. Na ez a csoda. És az, hogy ezt értünk tette, és ebből a keresztből, a keresztáldozatból fakad az, hogy meggyógyulhatunk. Meggyógyulhatunk lelkünkben, testünkben, megszabadulhatunk a bűn hatalma alól, és újat kezdhetünk Jézussal. Mert úgy gondolom, hogy aki mindezt átélte, az csodaként kezeli. Nem magától értetődő az, hogy ma egy ember élő hitre juthat, vagy esetleg ez az élő hitre jutás azzal jár, hogy nagy mélységekben bevitt az élete, és megtapasztalja, hogy Jézus onnan ki tudja emelni. Hiszen hányszor küszködünk, akarjuk jobbá tenni az életünket, akarunk letenni olyan dolgokat, amikről tudjuk, hogy nem jó, tönkretesz minket, kapcsolatainkat, és mégsem megy. Mégsem megy. Hány olyan dolog van, amire úgy nézünk, remélem egyszerű. Sőt, hát ha úgy nézzük, ugye az a hosszú, vékony, füstölgő valami, milyen egyszerű. Így ránézünk, nem? Hát mi az? És ha valaki egyszer megfogta, milyen nehezen tudja azt letenni? Nincs rá ereje, vagy a pohár, hát mi az, kérem? És hányszor ott van, ó, majd én ellenállok, vagy leteszem, vagy a modern technikai eszközök. Ki gondolná azt, hogy ugyan már egy telefon? Ki gondolta azt, ugye, hogy egy telefontól függővé lehet válni? Hát kinevettük volna, aki azt mondja, hogy vigyázz! És függővé váltunk. Bár lehet, hogy nem ismerjük be, az egy másik dolog. De Jézus azért jött, hogyha ezeket meglátjuk, felismerjük, elismerjük, akkor meg tud szabadítani. Ugye ez az ember is úgy volt ott a Betesda partján, hogy azt gondolta, hogy innen már nincs visszaút. Teljesen maga tehetetlen, elfekvő vagyok. Eltelt 38 év, semmi változás. Nem mozdult a víz, ha mozdult, akkor sem tudtam bejutni. Mindig én veszítettem, én húztam a rövidebbet, mert más megelőzött. És ott ugye megtörténhetett az is, hogy valaki valahogy már oda vánszorgott, és jött egy másik, és visszahúzta, hogy én megyek be előtted. Mennyi csalódás. Mennyi csalódás, és jön Jézus, és az ember átéli a csodát, hogy megváltozhat 38 évű reménytelenség után az élete. És megtanulja ott, hogy az Isten számára semmi sem lehetetlen. Igen, nem lehetetlen számára az én életem megváltoztatása, újjáformálása. És ugye azt mondja neki, hogy kelj fel és járj. Ugye ez is egy csoda. Micsoda csoda ez? Egy 38 éven maga tehetetlen embernek azt mondják, kelj fel és járj, és föl tud állni abban a pillanatban, föl tudja venni azt a kis hordágyát, és el tud indulni. Ez Jézus csodája. De ehhez az kellett, hogy Jézus eljöjjön a földre, megálljon ott a 38 éve béna mellett, szóljon hozzá, És még kellett egy apró dolog, az engedelmesség. A hitből fakadó engedelmesség, hogy az az ember megtegye, amit Jézus mond. Nem csoda ez is. 38 éve ott van, tudja, hogy képtelen megmozdulni. Most itt egy idegen, és azt mondja, kejfelés jár, és abban a pillanatban talpra áll. Hát ez Jézus csodája. Hogy vele azonnal változhat az életem. Ha hallgatok a szavára, ha engedelmeskedek, ha hiszem, hogy amit Jézus mond, az képes vagyok megtenni. A kejfelés jár. És valahol ez az ember elhitte, hogy ha Jézus neki ezt mondja, meg tudja tenni. És hogy állok én Jézus szavához? Hiszem, amit mond. Tehát ez az ember felkelt és járt. Aztán azt gondoljuk, hogy minden milyen nagyszerű, de van itt egy probléma, hogy amit ugye a továbbiakban látunk a mostan felolvasott versekben, hogy ez az ember elfelejti se meggyógyulni nem tudott önerőből, sem a gyógyulásban, a hit útján nem tud maga erejéből megmaradni, és tovább növekedni, előre haladni. Ahogy a gyógyulásra az egyetlen esélye Jézus volt, a folytatásra is Jézus. Ami azt jelenti, hogy csak akkor fog megmaradni ebben az új életben, ha elindul követni Jézust. Ha mindjárt vele megy tovább. De azt látjuk, hogy nem ment tovább Jézussal. És amit János elmond, az azt mutatja, hogy de ha valaki megismeri az Úr Jézust, hitre jut, hát mindjárt jön az ellenség is. Lesznek, akik nem örülnek. Ugye ez az ember elindult, vitte az ágyát, és ezt észrevették. Ezt vették észre a farizeusok. Nem az, hogy meggyógyult az az ember. Jé! 38 év után kijön az elfekvőről. Nem ez volt bennük. Nem ez volt a szívükben, és nem örültek, hanem mit láttak meg? A hóna alatt azt a összetekert, vagy csak úgy vitt kis hordágyat. És azt mondták, ez munka. Hát szombaton ilyet nem lehet. Viszed az ágyadat? Ezek a mi törvényeink. És olyan szomorú, hogy így leakadnak a törvényeknél. És nem azt látják, hogy ugye mi történt. De ez egy figyelmeztetés a számunkra is, hogy azt látni kell, hogy amikor elindulok a hitben, én még gyönge vagyok. Ugye más helyen mit olvasunk, hogy ugye, mint ma született csecsemők, írja Pál, Nelson Péter is, újszülött csecsemők. Tehát egy csecsemő, az egy gyönge, az még önmagába nem tud élni. Ahhoz, hogy megéljen, hogy növekedjen, ahhoz szüksége van, hogy együtt legyen az édesanyjával, a szüleivel, betagolódjon a családba. És ez igaz lelki értelemben is, hogy még gyengék és erőtlenek vagyunk, és amikor jön a támadás, jön a gonosz bizony, magamban nem tudok megmaradni. A szülőre van szükségem, és ez a szülő Jézus. Vagy mondhatnánk úgy is, hogy a Szentlélek. Ugye Péter mondja, hogy a Szentlélek által újjá születtetek, és Isten élő igéje által. Tehát szükségünk van az élő kapcsolat. Szükségünk van arra, hogy megmaradjunk Jézus mellett, és ne gondoljuk, hogy jó van, Jézus meggyógyított, rendbe rakott, most már én elboldogulok magam is. Ne legyünk úgy. Ne legyünk úgy, és már sokszor elmondtam, hallottuk, ismerjük, de hadd mondjam újra, mert ez jól kifejezi azt, hogy sokszor mi van bennünk, hogy amikor régen még gőzmozdonyok jártak, ha ismerjük még a gőzmozdonyt, és valahol hegyek között zakatolt, és gyerekek játszották, utánozták a mozdonynak a sípját, a hangját, hogy megfigyelték, hogy amikor ment fölfele az emelkedőn, akkor úgy értették, hogy az sípolja, hogy segíts, tolj meg, segíts, tolj meg. És amikor fölér a csúcsra, és majd elkezd lefele menni, akkor meg begyorsul, és azt mondja, ha segítesz, ha nem is, elmegyek én magam is. Na, mint ennél az embernél ez látszódna. Ugye, amíg bajba voltam, valaki segítsen. Ugye, nincs emberem. Valaki segítsen rajtam. És amikor megáll az ember, akiről Pilátus azt mondja, hogy íme az ember, vagyis az igazi ember, az ember prototípusa, a minta, akkor az ember utána azt mondja, hogy ha segítesz, ha nem is, innen már elmegyek magam is. De abból az állapotból kimászni nem tudtam. Kellettél, hogy te kiemelj onnan. De most már talpon vagyok, szilárd a talaj, itt már elmegyek, itt már nem kell segítség. És aztán jön rá, hogy dehogy nem. Nem tudok magam. Nem tudok. És jó, ezt végig gondoljuk. Mert bennünk is ott van ez, hogy amiben már úgy begyakoroltuk magunkat, ami úgy megszokottá, rutinossá ment, vagy vált, vagy eltöltöttünk már egy jó időt a hitben, megismerjük már kívülről a Biblia fontos részeit, elmegyek én már magam is. Már nincs szükségem, hogy minden nap olvassam, hogy minden nap közösségbe legyek vele, de nagy kísértés. Vagy az életem bizonyos területére gondolom azt, hogy én ezt megoldom nélküle is, mert én már olyan profi vagyok, hogy nem kell Jézus. És pontosan akkor bukik az ember, amikor erre jut el a gondolataiban. Tehát ez az ember sétál a templom felé, és kiszúrják. Kiszúrják, hogy ott van a hordágy a hóna alatt, viszi, megszólítják, és azt mondják, hogy szombat van, nem szabad a nyoszolyádat vinned. Ugye olyan szomorú, hogy tulajdonképpen vallási vezetők, tulajdonképpen az egyház az, ami szembe áll ezzel az emberrel, akit Jézus meggyógyít, és azt mondja, nem szabad. Döbbenetes. Ha nekik kellett volna hallelujázni, és azt mondani, hogy áldjuk az Istent. Ha becsületesek, akkor azt mondják, hogy 38 év alatt nem tudtunk veled mit kezdeni. Pedig hát mi mindig Jézus vagy Isten nevébe beszélünk. Ugye, ott voltak a papok, a főpapok, Istenről beszéltek, bemutatták az áldozatot, olvasták a Ószövetséget, de nem tudták ezt az embert meggyógyítani. Ha becsületesek, akkor azt mondják, hogy eddig nem volt hatékony a hitünk. Most jött valaki, akinek hatékony, aki hatalommal tud szólni, tehatalommal, exúsziával, megtörténik, és akkor mi ellenkezünk. Ahelyett, hogy örülnénk. És hogy belegondolunk, akkor Nem véletlenül mondta Jézus ugye a tékozló fiú történetében az a két fiút, az idősebb fiút. Mert ott is ugyanezt történik. Hazamegy a kisebbik, aki mindent eltékozolt, lerongyolta az életét, de bűnbánattal megy haza, az apa nyakába borul, megcsókolja, befogadja, és mi történik? Ki kezd el zúgolódni? A rendes gyerek. Aki otthon volt az apa mellett, aki úgymond benne volt az egyházban, na az veti a szemére annak, akit az atya hazafogadott, akinek megbocsátott, akit újra fiúvá fogadott. Hát ugyanez van itt. És jó megvizsgálni a szívünket, hogy nincs-e bennünk is ez, hogy akit az Isten hazahoz, akkor nem annak örülünk, akkor nem csatlakozunk ugye a menny seregéhez, mert itt mond Jézus, hogy nagy öröm van a mennyben egyetlen bűnös megtérésre. Hanem elkezdünk kritizálni, hogy mit nem tett meg, mint ezek, hát viszi az ágyát, nem tartja meg a törvényt, és de nem szabad a nyoszoljádat, vagy a ágyadat vinni. Erre azt felelte nekik, aki meggyógyított engem, az mondta, vedd fel a nyoszoljádat és járj. Kicsit úgy tűnik ez, hogy mintha nem vállalná Jézust, ráhárítja, de Jézus nincs ott. De később olvassuk, hogy a nagy sokadalom miatt, a rengeteg ember miatt elhúzódott onnan Jézus. De ezt kellett volna tenni ennek az embernek, akkor nem kerül bele ebbe a csapdába. Nem kerül ebbe a nehéz helyzetbe. Tehát meg kell látnunk, hogy ha Jézustól elmaradunk, akkor nehéz helyzetekbe jutunk. És nagyon fontos, hogy ott maradjunk mellette. Ez ott marad Jézus mellett, senki nem fogja őt kérdezni, vagy ha kérdezi, ott lesz Jézus, és majd ő fog válaszolni. Hányszor olvasunk olyat, hogy valaki gondol egy Jézushoz érkező bűnösről valamit, ugye például az a Simon farizeus, a bűnös asszonyról, és Jézus tudja, mire gondol. És mielőtt az asszony megszólalhatna, Jézus szól hozzá. Ezt jelenti Jézus oltalmába lenni. Hogy lehet, hogy támadnak akkor is, de ő fog szólni, ő fog olyan gondolatot adni, üzenetet adni, ami ebből a helyzetből megoldást kínál a számunkra. De megkérdezték, hogy ugye, aki meggyógyított engem, az mondta, vedd fel a nyoszoljádat és járj. Megkérdezték, ki az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd fel és járj, a meggyógyult pedig nem tudta, hogy ki az. Miért nem tudta? Mert nem ment vele. Ugye Jézus nem beszélt ott magáról, ki vagyok, de azért ez egy érdekes szituáció, mert ha egy ilyen dolgot átélünk, hogy semmiből valaki engem talpra állít, akkor már csak ott van a vágy a szívemben, hogy meg akarom ismerni, ki volt az. Ugye, hogyha valakinek van egy adóssága, vagy egy hitele, és bejelentkezne valaki, hogy kifizetem, vagy egyszer csak fizetni akarná a következő részletet, és azt mondanak már, uram, ki van fizetve? Hát csak érdekelne, nem? Hogy ki volt az, aki kifizette helyettem? Hát nem érdekel? Nem érdekel, ki vagy te? És hogy? És ebben az emberben ez nincs ott. Nincs ott az azért, hát ki az, akinek ilyen fontos vagyok? Hogy ki fizette az adósságom, a bűneimet? meggyógyította a betegségem. Topra állított, egészséges vagyok. Azt kaptam, amiről már nem is álmodtam. Hát ki lehet ez? Van bennem ilyen érdeklődés? Hát ki az, aki úgy szeret, hogy meghalt értem a Golgotán? Ki az, aki utánam jön? Mint az apa, aki utána ment, még annak az idősebb fiúnak is, annak a zúgolódónak. Mert ugye itt mit látunk majd, hogy Jézus találkozik ezekkel az emberekkel, és nem kerülje el őket. Mert azoknak is, az idősebb fiúknak is arra van szükségük, hogy megismerjék Jézust. Ezeknek is. Tehát nem tudta, ki volt az, később találkozott vele Jézus a templomban. Tehát úgy látszik, hogy azért ez az ember arra a templom felé vette az irányt, bement oda. Valószínűleg azért ott volt a szívében az, hogy ha nem is Jézust kereste, és nem volt ez az érdeklődés, de ott volt, hogy hát be kell menni a templomba is valamilyen formában hálát adni, megköszönni azt, ami velem történt. És Jézus találkozik vele, így olvassuk, hogy később találkozott vele Jézus a templomban. Tehát Jézus keresi, tudatosan keresi ezt az embert újra. Az ember nem kereste Jézust, de Jézus őt igen. Kereste azért, hogy tudatosítsa azt, hogy mi történt vele, és figyelmeztesse. Látod, meggyógyultál, ezt mondta neki. Hát az még nem tudatosult benne, hogy tényleg meggyógyultam. És ez csoda. Mert ha ez tudatosul, akkor le nem marad Jézustól. Tudatosult már bennem. Az Úr munkája. Tudatosult már bennem az, hogy mit végzett ő el bennem? Az, hogy megváltozott az életem, az az ő munkája. Ez tudatosult már bennem. Ha nem, akkor azt mondja, látod, meggyógyultál. Hát komolyan, tényleg meggyógyultál. Innen egy új kezdődik. De figyelj, vigyázz, mert nem biztos, hogy egyszer meggyógyultál, és mindörökre meggyógyultál. Biztos? Többet azért ne vétkezz, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Hát érdekes, ez meggyógyult. És akkor lehet még rosszabbul a dolga? Jöhet még valami rossz az életében? És lehet az a rosszabb? Hát elveszíteni az üdvösséget. Mi lehet a rosszabb? Mi lehet annál rosszabb, hogy 38 évig ott volt kiszolgáltatva a Betesda partján? Hát az, hogy nem jut be az örök életre. Ugye, sokszor úgy el vagyunk, hogy mondjam, tévedve a gondolkodásunkkal, mert hányszor hallunk olyat, hogy hát igen, megváltás volt neki a halál. Annyit szenvedett. De nem tudjuk, hogy érte a halál. Jézussal, vagy Jézus nélkül. És csak akkor megváltás, ha Jézussal. Ha földi életében megismerte ezt a megváltót, és elfogadta az ő kegyelmét, ha nem, akkor lehet, hogy itt a földi életben mi azt látjuk, véget ért egy szenvedésekkel teljes élet. De nem az üdvösségre jut. Tehát többé, látod, meggyógyultál, többet azért ne vétkezz, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Többet azért ne vétkezz. Mit vétkezhetett ez az ember? Én gondolom, hogy nem arról van szó, amit még esetleg nem tudjuk azt sem, hogy ez az ő bénassága hol kezdődött. Így született, vagy egy darabig egészséges volt, és aztán bénult le teljesen. De nem valószínű, hogy itt a bénasága előtti bűneiről van szó. De olvassunk olyat, amikor aztán Jézus mondja, hogy a bűn az, hogy nem hisznek bennem. Ez a bűn. Mi történt? Ez az ember találkozik Jézussal, illetve Jézus vele, meggyógyítja, talpra áll. De nem maradt meg mellette, aztán igazán nem vállalta Jézust a farizeusok előtt sem, és talán erre utal Jézus, hogy vigyázz. Vigyázz. Hogy nehogy megtagadj. Nehogy csak az legyen fontos, hogy látod, hogy támadnak, jaj, valahogy jól kijöjjek ebből. Mert Jézushoz tartozni nem csak azt jelenti, hogy ő megbocsát, elfogad gyermeket, tanítványa lehetek, és akkor halleluja, minden nagyszerű az életünkben. Hanem azt is jelenti, hogy ha elindulok Jézust követni, akkor, és vállalom őt minden helyzetben, ott lehetnek nehézségek, problémák. Itt például az, hogy kitagadhatják a közösségből. És ettől félhetett ez az ember, hogy ha én most határozottan vállalom Jézust, ha elindulok követni, hát akkor még kizárnak. Ha ne talán azt merem mondani, hogy ő a messiás, ugye látjuk majd a vakon született esetében, akkor teljes mértékben kiközösítenek engem. És gondoljuk meg, hogy 38 évig gyakorlatilag azt élte meg, hogy ki volt közösítve. Nem mehetett a templomi, a gyülekezeti közösségbe. És végre most meggyógyultam. Ha most csöbörből, vödörbe. És ez a gonosz csapdája, akkor féltjük magunkat. Ha félünk bizonyságot tenni, Jézust vállalni, mert az emberi társadalomban abból hátrányunk származhat. És mit mond Jézus? Vigyázz, ne tedd, ne védkezz többet, vagyis vállalj, mert ki kimondani, hogy ki gyógyított meg, te kinek tartod, hogy rosszabbul ne legyen a dolgod. Aztán a zsidók üldözik, tehát ezért is problematikus az, hogy ő mindjárt, ugye, elmentés a zsidókhoz, mert elkezdik üldözni Jézust, hátráltatják az ő munkájában. De Jézus elmondja nekik, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Tehát mondja, az Isten az munkálkodó Isten. Mindig munkálkodik, tevékenykedik. Különösen Jézusban értünk. És kijelenti azt, hogy Isten az ő atya. Kijelenti, hogy az én atyám. És a zsidók megértik, hogy ő itt Istenről beszél, és ezért haragszanak meg rá, és neki fordulnak, meg akarják ölni. Azt mondja, nem csak a szombatot töri meg, hanem Isten tulajdonatjának neveztették. Így értették meg. De igazából ugye ezt is jelenti ki Jézus, hogy ő Istennek a fia. Ő Istentől jött. Benne maga az élő Isten van jelen itt közöttünk. És ez egy nagyszerű kijelentés. És jó, hogyha eljut a szívünkig. Jó, hogyha tudjuk, hogy aki Jézushoz tartozik, az Istenhez tartozik. És aki Jézushoz tartozik, annak Isten atya Jézusért. Van atyám. És hogyha erre gondolunk, akkor ez örvendezhesse meg a szívünket. Persze, ne engedjük, hogy az jöjjön be, ha esetleg negatív tapasztalataink vannak a szülőkkel szemben, az édesapánkkal szemben, rossz apaképet láttunk, ne az ugorjon be. Ja, akkor olyan az Isten, mint az apám. Ugye Isten nem olyan, hanem olyan atya, aki mindent odaadott, értem. Odaadta a saját fiát. Mert azt akarta, hogy ne vesszek el, hanem örök életem legyen. Imádkozzunk. Urunk, jó ezt a történetet látni, hallani, és benne téged. Jó megértenünk azt, hogy te vagy a csoda, és köszönjük. Köszönjük, hogy eljöttél ebbe a világba. Értünk. Hogy mi magunk is átéljük az életünk átváltozásának a csodáját. Hogy elveszett, nyomorult bűnösből tanítványok és Isten gyermekei lehetünk. És Urunk, tudjuk, mindezt neked köszönhetjük. Mi semmit nem tudunk azért tenni, hogy gyermekek legyünk. Te végeztél el mindent, te fizetted ki az adósságunkat, és add, Uram, hogy ott legyen a szívünkben az a vágy, hogy meg akarunk ezért ismerni. Tudjuk, ki vagy, hogy megtudjuk, ki az, aki mindent kifizetett, elrendezett, hogy életünk legyen. És Uram, te nem is aranyat, ezüstöt, drága kincset adtál értünk, hanem a saját életedet, a véredet. Uram, annyit halljuk ezt, és megszokjuk. Vedd ki a közömbösséget, a megszokást a szívünkből, csak hogy mindig megrendüljünk, amikor erre gondolunk, hogy te a véreddel, életeddel fizettél. És adj hálát a szívünkbe. És add, hogy igen, ezért neked akarok élni. Téged akarlak szolgálni. Mert kinek éljek, kit szolgáljak, ha nem azt, aki a saját életénél is jobban szeretett. Dicsőítünk, magasztalunk ezért, Uram, és add, hogy soha ne akarjunk lemaradni tőled. Köszönjük, hogy figyelmeztetsz. Ha lemaradunk, elmaradunk tőled, veszélybe kerülünk, és nem vagyunk még olyan erősek, hogy egyedül megálljunk, ellenálljunk a gonosznak, elbukunk. De köszönjük, hogy még akkor is utánunk jössz, és figyelmeztesz, vigyázz, meggyógyultál, és többet ne vétkezz, hogy rosszabbul ne legyen dolgod, és nem akarjuk, hogy rosszabb legyen a dolgunk. Nem akarunk elveszni, hanem mindig veled az örökké valóságban, egy új életben, és veled itt, a földön, addig, amíg itt vagyunk, mindig veled. Áldott legyen a te neved. És köszönjük, hogy most is szólsz, és add, Uram, hogy az ige megmaradjon bennünk. És engedjünk az igének, tegyük meg, amit te kérsz tőlünk. Uram, kezedbe tesszük betegeket, egyedül lévőket, elhagyatottakat. Az, hogy hozzá tudjanak kiáltani és átéljék, hogy te vagy a csoda a számukra. Hogy nélküled változatlan marad az életük, de veled mássá, újjá lehet. És Uram, az, hogy mi is meglássuk azokat, akik mellett mások elmennek, akik kiszorulnak a gyülekezetből, az ünnepből, a mindennapjainkból, és tudjunk oda vinni téged. És Uram, könyörgünk megfáradtakért, a hitükben magabiztosakért, hogy el ne essenek. Könyörgünk a családokért, gyermekekért, függőségben élőkért, hogy tudjanak kiáltani szabadításért. És könyörgünk egyházunkért, népünkért, ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istenek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja, és élünk, a ránk következő legközelebb vasárnap tartunk Isten tiszteletet 10:30-tól a templomban. Befejezésül a már megkezdett 471. dicséret 4. versét énekeljük, harci zajban, küzdelemben.
Segít meg szívünk harcig.